Kegyelem, irgalmasság és békesség adassék néktek bőségesen, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, boldogan valljuk ennek az éneknek a szavaival, hogy hisszük, élet és halál a te hatalmas kezeidben van. Köszönjük, hogy sokszor láthattuk már, hogy mit jelent az, hogy neked minden lehetséges, az is, ami az embereknél lehetetlen. Bocsáss meg, hogy mégis sokszor aggodalmaskodunk, sokszor csak magunkban bízunk, vagy csak emberekre tekintünk. Szeretnénk most fölemelni a tekintetünket teljád. Magasztalunk téged, és valljuk, hogy egyedül te vagy Isten. És annál inkább csodáljuk, hogy így van, ahogy most énekeltük, hogy mint jó pásztor juhait, úgy tartott számon a benned bízókat. És még a mi hajunk szálait is számon tartod. Bevalljuk, Urunk, hogy ezt se hisszük el sokszor. Olykor azt gondoljuk, hogy elfeledkezel rólunk, vagy ma már nem vagy olyan hatalmas, mint a múltban voltál, vagy holnap már nem leszel Isten. Bocsáss meg minden hitetlenséget, bizalmatlanságot, aggódást, ami a szívünkben van. Köszönjük, hogy így is jöhetünk eléd. Kérünk, hogy szabadíts meg minket mindettől. Emeld föl a mi tekintetünket. Hadd tudjunk valóban így bízni benned, ahogyan ennek az éneknek a szerzője. Hadd legyünk bizonyosak abban, hogy te vagy a mi oltalmunk, erősségünk, sziklavárunk, ahová menekülhetünk. És kérünk, hogy mint jó pásztor juhait szólíts meg most minket. Legyen a te szavad vigasztalás, bátorítás, feddés, amire éppen szükségünk van. És engedd, hogy gyógyuljon a mi lelkünk, és növekedjék a benned való bizalmunk, miközben hallgatjuk szabadat. Amen. A húsvéti történetből szeretnék most is két mondatot olvasni. A János evangélium a 20. részének első és második verseit. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Kedves testvéreim, a héten az egyik bibliaórán a felszínességről beszélgettünk, és olyan sok jó megfigyelés hangzott el, hogy buzgón jegyzeteltem, aztán elrendeztem a gyűjtött anyagot, és arra gondoltam, hogy ezt nem árt nekünk sem hallanunk, akik nem voltunk ott ezen a bibliaórán. Természetesen Isten igéjének a világosságánál próbáltunk erről beszélgetni, és amikor én próbáltam rendbeszedni az elhangzottakat, akkor is újra az ige mérlegére tettem mindent, és ennek a fényénél szeretnék erről most szólni. Szomorúan állapítottuk meg, és záporoztak a megfigyelések, hogy egyre felszínesebbek leszünk, az élet egyre több területén lehet találkozni felületességgel, sekélyességgel, és ennek bizony sok kára van. Aztán olyan rendben haladtunk, hogy megvizsgáltuk, hogy hol jelentkezik elsősorban a felszínesség az életünkben, mert magunkról van szó. Aztán mik lehetnek ennek az okai, milyen következményei vannak, és van-e ebből gyógyulás. Ebben a sorrendben szeretnék most én is haladni. Hol jelentkezik a felszínesség? Kicsit elnagyoltan, de az igazsághoz közel azt kell mondanunk, hogy mindenütt, vagy szinte mindenütt. Főleg az emberi kapcsolatainkban. Van egy régi kínai közmondás, hogy a barátodhoz vezető ösvényt sose nője be a fű. Vagyis olyan sokat járjatok oda-vissza kölcsönösen egymáshoz, hogy ne füvesedjék be az ösvény. Ma a barátságok is sokszor olyanokká válnak, hogy benövi a fű az egymáshoz vezető ösvényt. Mert hát mindenkinek külön-külön megvan a gondja, megvan a tennivalója, és a barátság bizony sokszor nagyon felszínessé válik. A múltkor keseregte egy középiskolás fiú, hogy úgy örült, hogy egy igazi jó barátra talált, és azt mondta, hogy most már csak a hétvégi bulikon tudunk egymással néhány szót váltani, úgy, hogy alig látjuk egymás arcát a dohányfüstben. És elkeselgik emberek, hogy egyre sekélyesebbek a témák is a beszélgetésnél, pedig hát két jó barát vagy barátnőnek nem volna szabad kifogyni a témákból, meg téma nélkül is nagyon jókat tudnak beszélgetni azok, akik szeretik egymást, hordozzák egymást, akiknek igazán fontos a másik. Nem beszélve az úgynevezett barátságok tartósságáról. Egyre ritkább az életre szóló, és egy életen át ápolt barátság. És ugyanez jellemzi a legmeghittebb kapcsolatot, a házasságot is. Egy idős lelki gondozó mondta egyszer, hogy ahol már csak megbeszélik a dolgokat a házastársak, de nem szoktak beszélgetni, ott nagyon nagy baj van. És hány ilyen házasság van, hogy csak megbeszéljük. Te ezt veszed meg, én azt veszem meg, jaj, még ezt is intézd el. Este jó esetben beszámolnak, hogy ki mit intézett el és hogyan, aztán vagy összevesznek amiatt, hogy nem jól intézte az egyik, vagy tudomásul veszik, hogy így történt, és ahogy kicsit közönségesen mondják, ezzel kifújt a közösség. Odaülnek a tévé elé, véletlenül se egymás szemébe néznek, hanem a bálvány csodálják, és aztán fáradtan vagy elalszanak még ott a fotelben, vagy ilyen fáradtan és szótlanul lefekszenek. Hol vannak a meghitt beszélgetések? És ugyanez a gyerekeinkkel is. Egy gyereket nem lehet rá kényszeríteni arra, hogy most beszélj magadról, hanem olyan helyzeteket kell teremteni, ahol kiönti a szívét. Csak hát nincs időnk arra, hogy ilyen helyzeteket teremtsünk, hogy spontán előjöjjön emberekből bizalmas közlés is, amit nem lehet sem parancsa, sem megrendelése, sem úgy, hogy most van fél órám, hanem azt elő kell készíteni. És ahhoz olyan fogadóképesnek kell lennie a szülőnek, ha most már a szülő-gyerek kapcsolatról van szó, hogy érdemesnek lássa a gyerek elmondani neki, hogy rá merje bízni magát és a titkait. És erre egyre ritkábban adunk lehetőséget. És egyre gyakoribb az, hogy csak a legaktuálisabb és egészen anyagi vonatkozású szükségeivel foglalkoznak szülők a gyerekeiknek. A legaktuálisabb az, hogy hányast kaptál ma, és kész vagy-e már holnapra, ezzel befejeződhet a beszélgetés. Az anyagi természetű meg az, hogy legyen azért mit fölvennie, azért ha már egész nap nem evett a suliban, hát otthon valamit egyen, és ha valamire vinni kell pénzt másnap az iskolába, hát adjuk oda neki. Na de hát érezzük azért, hogy milyen hihetetlen szegényes az ilyen kapcsolat, még akkor is, ha egyet mást most túlozva mondok el. És nagyon felszínes sokszor itt a gyülekezetben is az egymással való kapcsolatunk. Szóval az emberi kapcsolatok. Aztán valaki mondta, hogy hajaj, a munka milyen felszínes sokszor. Pedig hát a legtöbben tudjuk idézni, hogy dolgozni csak pontosan szépen, ahogy a csillag megy az égen, úgy érdemes. És ezzel szemben egyre gyakoribb az, amit a két anekdótabeli kőműves csinált, hogy amikor fölrakták a kéményt, azt mondta egyik a másiknak, hogy támaszd meg, amíg fölveszem az árát. Aztán, amikor fölvette és elindultak hazafelé, ledőlt a kémény, és csak visszaszóltak, hogy nem tarthat örökké. Ez is sarkítás, de arra jó, hogy mutassa, hogy milyen szemlélet és milyen gyakorlat lesz egyre inkább úrrá a munkában is. Összevágjuk sokszor, és ugyanez a jellemző a tanulása. Látom a konfirmandusokon, most finiselünk és küszködünk egymással, hogy még a legjobbakra is az jellemző, hogy olyan 90%-osan tudják a dolgokat, és azt hiszik, hogy ez a csúcs. Valami hiányzik, egy picit kellene még hozzátenni, és akkor kerek lenne a dolog. De az majdnem mindig és majdnem mindenkinél hiányzik belőle, és emögött egyfajta szemlélet is van. A vizsgára tanulnak sokan, és nem azért, hogy tudják azt, amit meg kellene tanulni. Egyáltalán a látszat és a látszatra való dolgozás a kirakat legyen szép, és aztán mögötte csalódás éri az embert. És így sorolhatnánk tovább, hogy nagyon felszínessé vált sokszor az olvasásunk. Olyan ritkán van az, hogy úgy beletemetkezik valaki egy jó könyvbe, és nem csak a benne levő gondolatokat élti meg, hanem nagyszerű gondolatokat ébreszt benne az, amit olvas. Arról szó sincs talán a könyvben, amire ő eljut. De erre csak úgy lehet eljutni, hogy elmélyülve és gondolkozva olvasott. Ehelyett a gyors olvasása adnak ma technikai tanácsokat, hogy hogyan sajátíthatjuk azt el. De olvosok mondják, és most nemrégen hallottam egy remek előadást egy agykutatótól, ő is megemlítette, hogy egyre felszínesebb az alvásunk. És ennek nagyon sok hátránya van, mert a friss ismereteket, ő így mondta, a mély alvás közben égeti be az agykéregbe az agy, tehát alvás közben is tanulunk, akkor rögződik az, amit az utóbbi időben igyekeztünk elsajátítani. De ha nincs mély alvás, csak a gyors szemmozgásos alvás, így szokták nevezni, akkor nem égetődik be. De ugyanilyen felszínes sokszor az evésünk is, most nem akarom leírni, hogy az milyen a felszínes, de a hívő embereknek a Biblia olvasása is sokszor ilyen felületes. Átfutottam a napi igét, mondják is ezt sokszor, és ez tényleg így van. Átfutott a szeme rajta, de sem az értelme nem rögzítette, sem a szívébe nem szivároghatott be, mert nem is került be az emberbe az, amivel csak a felszínen érintkezett, miközben átfutotta. És az imádságaink is ilyenek sokszor, a terjedelme is, a tartalma is, rövid, felszínes, sokszor minden nap ugyanaz, nem igazán elmélyült beszélgetés. Sokszor az Isten tiszteleten való a részvételünk is. Én emlékszem arra, hogy otthon szombaton készültünk már a vasárnapi Isten tiszteletre. Úgy, hogy sok mindent, amit csak lehetett, igyekeztünk elvégezni, hogy a vasárnap szabadabb legyen, ki volt készítve az ünneplőruha, korábban érkezett mindenki, a többség csöndesen imádkozott a nagy kecskeméti templomban, és várakozás volt ott mindnyájunkban. Vártunk valamit. Vártuk Isten jelenlétének az átélését, az ő igéjét, vártuk a közös éneklés örmét, ki tudja, ki mit várt, de valami várakozás volt, és utána beteljesedés és öröm, hogy kaptunk valamit. Mentünk és tartottuk a kezeinket lelkiképpen, és hazafelé örültünk annak, amit kaptunk, és megszorítottuk, és féltettük. Nem minden esetben, és nem mindenki, csak ez bennem maradt, hogy ez egy olyan gyerek élmény volt, amikor még élő hit nélkül voltam ott a családdal, hogy a többiektől ezt láttam, aztán a gyerek is úgy igyekszik meghúzni magát, és azt csinálni legalább egy ideig, amit elvárnak tőle, meg amit a felnőttek ott fontosnak tartanak. Meg kellene tanulnunk újra az Istennel való találkozásra való készülést. Valaki megemlítette, hogy az egymás megítélésében is milyen felszínesek vagyunk, hogy ezt-azt hallottam róla, és azonnal kialakítok véleményt róla. Na de hát nem is tudom, hogy mi a valóság. Nem ismerem a részleteket. Egy valaki mondott valamit, és őtőle meg se kérdeztem, de azért megvan a véleményem róla. És milyen sok kárt okozunk ezzel sokszor. És hogy egészen hétköznapi és nem olyan fontos dolgokat említsek, de ami jellemző, olyan felszínesek a kirándulásai egy-egy családnak, ha egyáltalán van. Egyszer kirándultunk egy családdal, és egy idő után ott az erdőben sírva jött oda az 5 éves kisfiú, és rettenetesen el volt keseredve, és mondta többször egymás után, hogy a felnőttek minden tönkretesznek, minden tönkretesznek. És kérdeztem, hogy hát mit tettek tönkre? És akkor kezdte magyarázni nekem, hogy mi mindent látott a földön, hogy nézzem, hogy itt minden mozog, itt minden él, és az a bácsi ott szétrúgta a kis hangyáknak a várát, és letaposta a virágot, és agyontaposta azt a csigabigát, amelyik ott mászott, és ott gyászolta a csigát, amelyik tényleg ott volt eltaposva az ösvény közepén. És úgy megdöbbentem, hogy itt van köztünk egy kis ember, aki lát, aki az Isten teremtett világában gyönyörködik, aki észreveszi, hogy itt minden mozog, és minden él, és milyen sok minden él, és nekünk vigyáznunk kell azokra, A felnőtt meg jön-megy a nagy cipőjével, és rálép, szétrúgja, letapossa, és észre sem veszi. Mert felszínes. Nem sorolom tovább, valóban az élet sok területén gyakran találkozunk felszínességgel. Mik ennek az okai? Az első, amit valaki ott mindjárt rávágott, az, hogy az időhiány. Nincs időnk arra, hogy körülnézzünk, mélyre ássunk, elgondolkozzunk, észrevegyük egymást, vagy egymás szemében a könnyet, vagy a szemében a kérdést. Nincsen időnk. Gyorsan kell haladni, és akkor nem vesz észre az ember sok mindent. Akik szoktak gépkocsit vezetni, tudják, hogy a sebességgel fordítottan arányos az, hogy mennyit látok a környezetből. Nagy sebességnél már tényleg nem is szabad tekingetni, és jobb, ha nem látja, hogy mi van messzebb, és csak az útra figyel. Na de muszáj mindig olyan nagy sebességgel hajtani? Egyszer idéztem már Jevgenyi Jevtusenkónak egy versét, és az jutott eszembe most ezen gondolkozva újra. Az első két verszaka így hangzik. A rohanás-e kornak átka, az ember törli homlokát, majd időzavart konstatálva, mint báb, rohan tovább, tovább. Mind sietve szeretnek, isznak, míg a lélek végül lerogy. Sietve rombolnak, s megint csak sietve bánják valahogy. Mind báb, rohan tovább, tovább. A báb nem maga dönti el, hogy most megy vagy nem megy, hogy milyen sebességgel halad. A báb sodoródik, a bábot lögdösik vagy rángatják. Valóban sokszor ilyenné válik az ember. És az egésznek a szörnyű következménye, hogy a lélek végül lerogy. Lelkileg károsodunk a nagy rohanás közben. És valóban sietve csináljuk a legértékesebb dolgokat is. Mind sietve szeretnek. Most akár arra gondolunk, hogy valaki a szeretetét ki akarja fejezni a másik iránt, akár a szeretkezésre, akár a szeretet jeladásainak a közvetítésére, tényleg mindent sietve. Sietve szeretnek, isznak. Azelőtt kortyolgatta az ember, most leönti. Míg a lélek végül lerogy. Aztán sietve rombolnak, és összecsapják a kezüket, sietve bánják valahogy. És mindent csak úgy valahogy csinálunk. És nem úgy igazán, ahogy lehetne, ahogy szép lenne. Az időhiány feltétlenül oka a felszínességnek. Azután oka a túlságosan sok információ, ami él bennünket. Ezt is az említett agykutató előadásában hallottuk, hogy védekezik a szervezet, és egy bizonyos határon túl nem is akar befogadni több információt, mert az már kárt okozna benne. És akkor leáll, és innentől kezdve lesz felszínes az ember. És ha nagyon hozzászokik ehhez, akkor meg mindig felszínes lesz, akkor minden információt csak így fogad be. És lehet ennek a felszínességnek oka a fáradtság is, hogy már elegem van, ne haragudjatok, most már senki nem mondja a baját, most már senki ne kelljen segíteni, most már nem érdekel semmi, bocsánatot kérek, de elég volt. Van ilyen, hogy akár egy nap végén, akár egy túlterhelt időszak végén becsukja az ember a kapukat és lehúzza a redőnyöket. Nem bírom tovább. Na de hát Isten nem erre teremtett minket, hogy ide jussunk, és ilyeneket kelljen megtapasztalnunk. Sokan azért felszínesek, mert félnek a kitárulkozástól. Féltik magukat. Okkal vagy ok nélkül, a legtöbbször okkal, csalódások érték őket, és úgy vannak vele, hogy csak a felszínen közlekedünk egymással. Az időjárásról szívesen beszélgetek, rólam ne kérdezzél semmit. Hogy vagy? Kösz jól! Pedig vérzik a szíve, és folynak a könnyei befelé, csak hát egy ilyen hogy vagy-a nincs is kedve elmondani, meg egyáltalán nagyon meggondolja, hogy kinek adná ki magát, mert néhányszor csalódott. Sokszor ezzel is vétkezünk a gyerekeink ellen, ha ilyen jellegű csalódást okozunk nekik. Aztán valaki azt mondta, hogy hát nem kell ezen ilyen sokat bölcselkedni, egyszerűen adottság. Vannak alapos emberek, és vannak felszínes emberek. És ebben is van igazság. Csak kérdés, hogy ez jó adottság-e. És aki felszínes természettel születik, az hajlandó-e szembesülni ezzel, és kimondani azt, hogy én nem akarok ilyen maradni. Mert ebből viszont nagyon sok kár következik mindig. Sokszor az önzés vagy a szeretet hiánya az oka a felszínességnek. Nem óhajtok foglalkozni semmivel, ami nekem nem fontos. És ami nekem nem fontos, az nem fontos. És ott végzetesen felszínessé válik sok ember. Hallottam már őszinte bűnbánattal beszélni erről, hozzátéve azt, hogy feltétlenül változni akarok, és nem akarok ilyen maradni. Sokszor egyszerűen csak igénytelenség az oka. Jó az úgy is. Elég volt az eddig is, megvoltunk így is. Egyfajta igénytelenségből következik a felszínesség. Vagy túl sokat akarunk, mindent meg akar nézni, mindenütt ott akar lenni, hát mindenütt nem tud, csak ezt mondja, aztán sok helyütt ott lesz, de igazán sehol sincs ott. Ezeket az embereket jellemzi az, hogy sosincsenek igazán ott, ahol vannak, mert félig már a következő helyen vannak, ahova sietnek. És ez megint csak alkalmatlanná teszi az embert arra, hogy befogadjon dolgokat, arra, hogy igazán mély kapcsolatokat tudjon kiépíteni, és intellektuálisan, meg érzelmileg is el tudjon mélyülni. Sokszor meg az az oka a felszínességnek, hogy azt hiszem, hogy én azt tudom. Mit kellene itt még nyomozódni, vagy utána nézni, vagy gondolkozni, hiszen én ezt tudom. No, itt szeretnék az igénkre visszakapcsolni, és most Isten őrizzen minket attól, hogy itt ítélkezzünk Magdalai Mária fölött, de ez a jelenet tipikusan olyan jelenet, amikor oda pillantott Jézus sírjára, látta, hogy a kő nincs ott, és már fordul is meg, anélkül, hogy bármiről meggyőződne, és ezzel a felszínes benyomással megy a tanítványokhoz, és híreszteli nekik, hogy elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hogy hová tették. Végzetesen felszínes itt Magdalai Mária, mert csak azt látta, hogy a kő nincs ott a sír száján. Tehát, ha ő információt akar továbbadni, akkor ezt kellett volna mondania. Ez az, ami biztos volt. Az összes többit már ő találta ki. Egy feltételezés jutott eszébe, hogy biztos azért nincs ott a kő, mert akik azt elgördítették, elvitték Jézus holttestét a sírból. Na de erről meg kellett volna győződni. Még néhány lépést tenni, benézni. Ehelyett ő felszínesen már is ment tovább, és ez szomorúan mutatja, hogy a felszínesség nagyon sokszor tévedéshez és mások eltéveítéséhez vezet. Például egy felszínesen átfutott bibliai szakasz, amikor azt gondolja valaki, hogy ő azt az igét érti, mert arról neki valami eszébe jutott, mint itt Máriának. És azt hiszi, hogy azt jelenti az az ige. És ezt így mondja tovább. Nagyon veszélyes dolgok ezek, meg az egymásról hallott híresztelésekkel is így van ez. És itt már a harmadik fejezetnél vagyunk, hogy mik a következményei a felszínességnek. Láttuk, hogy hol jelentkezik, mik a leggyakoribb okai, hát ennél sokkal több van, és mik a következményei. Például ez, hogy egy téves elmélet születik, és ezt úgy adom tovább, mintha igaz lenne. És megtévesztek másokat is. Nem akar hazudni az illető, és nem akar másokat becsapni, de ha a kiindulás helytelen, akkor abból mindig csak helytelen következtetések jöhetnek. És a felszínesség az nagyon sokszor téves információt, informálódást jelent, és ebből következik, hogy másokat is megtéveszt. A felszínes ember nagyon sok mindent nem vesz észre. Nagyon sokszor nem vesszük észre a veszélyhelyzeteket. Sokszor azért kerülünk bajba, vagy kerülnek mások miattunk bajba. A közlekedésben is, egyebütt is. Mert felszínesek vagyunk. A felszínes munkából végzetes bajok, katasztrófák is következhetnek. Gondoljunk például az építőiparra. Valami fontosat úgy összecsapnak, összevágnak, aztán vagy egy életen át ott mindig javítgatni kell, vagy még össze is dőlhet az épület, vagy nem csak egy darab fedéllel, hanem az egész fedéllel a szél ki tudja, hol szalad, mint ahogy most az egyik iskolával történt így. Azt mondják, hogy a balesetek nagy része amiatt keletkezik, hogy valaki valahol felszínes volt. Nem figyelt oda igazán. Valaki megjegyezte a beszélgetés közben, hogy sokszor a veszekedések oka is a felszínesség, és ezt nem értettük első hallásra, hogy felszínességből hogy lehet veszekedés. Aztán mondott néhány példát, és meggyőzött bennünket, hogy amikor nem érti igazán egymást két ember, nem vette a fáradtságot, hogy megértse, hogy mire gondol a másik, és amikor azt mondta, akkor mire gondolt, hanem mindjárt hajba kapnak. És eszembe jutott, hogy egyszer fültanúja voltam egy ilyen veszekedésnek, gyerekek vesztek össze, és olyan indulatok csaptak össze, hogy már úgy éreztem, hogy közbe kell avatkozni, és akkor megkérdeztem, hogy te most mit szeretnél? Mondd el. Elmondta, hogy mit szeretne. És te mit szeretnél? És elmondta ugyanazt. És kiderült, hogy mind a ketten ugyanazt akarták, csak az első mondatoknál valami félreértés volt, és elkezdtek kegyetlenül veszekedni. Még ez is kiderülhet, hogy semmi különbség nincs köztünk, csak nem figyeltem meg, hogy ő mit mondott, lehet, hogy másként fogalmazta, mint hogy én szoktam azt megfogalmazni, de nem hatoltam a mélyére, meg se próbáltam az ő fejével gondolkozni, vagy átvenni arra a hullámhozra állni, amin ő kommunikál velem, hanem ő mondta a magáét, én a magamét, és ez tartalmilag ugyanaz volt, csak a felszínesség miatt ezt egyik fél sem fedezte föl. Jézus is beszél arról, hogy a felszínességnek milyen súlyos következményei lehetnek. A János evangélium a 5. részében mondja az írástudóknak, hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt gondoljátok, hogy abban van a ti életetek. De nem jöttök hozzám, hogy életetek legyen, pedig az írás él rólam szól. Vagyis a felszín az írás, akár meg is lehet tanulni, mondjuk itt a Mózes törvényeiről volt szó. De akiről az szól, akihez utal, odáig már nem jutnak el. Megmaradnak az írásnál. Betéve tudhatja valaki, és mégsem megy Krisztushoz, hogy élete legyen. Az írás még nem ad életet. Az írás ahhoz a Krisztushoz segít, akinél az én életem el van rejtve. De ha elakadok a felszínen, soha nem jutok el a tartalomhoz, Krisztusig, és tudhatom az írást úgy, hogy közben nem lesz életem. Szóval sok kára van annak, ha felszínesek vagyunk. És lehet-e rajtunk segíteni? Van-e ebből gyógyulás? Mi a terápia? Amikor gondolkozni kezdtem, hogy mi lehet a terápia, az egyik halleluja ének jutott eszembe, amelyik mindjárt egy tanáccsal kezdődik, és azt mondja, hogy csendes légy, s az Úr vezet majd. Míg sürögve futsz, szaladsz, nem tudod az Úr mit óhajt, s tennen vágyadnál maradsz. A nagy sürgés forgásban nem halljuk meg Isten halk és szelíd szavát. Tele vagyunk magunkkal, a programmal, az ambíciókkal, a célokkal, küzdeni kell ellenségképpel, mindenfélével. Nincs csend, és így a tennen vágyainknál maradunk, a saját vágyainknál maradunk, és sose értjük meg, hogy ő mit is mond, hogy mit csináljak most. Hiszen nem igaz az, hogy időhiányban szenvedünk. Hát 1000 évvel ezelőtt is, meg ma is, minden nap 24 teljes órát kapunk Istentől. Mindenki. Nem az idő kevés, valahol másutt van a hiba. Talán éppen ez hiányzik, hogy csendben légy, és az Úr majd segít beosztani az idődet, az erődet. És világossá teszi, hogy mi a te feladatod, és mi nem a te feladatod. És ne azokban fáradjál el, és folyjék el az időd, ami nem a te feladatod. Ehhez kell ez a csendés, Istenre figyelés. Mert az tény, hogy felgyorsult az élet, felgyorsultak az események, és megint csak a közlekedésből tudjuk, hogy néha hajtanak bennünket a mögöttünk levők. Én nem hajtanék olyan gyorsan, de menni kell, mert nem lehet föltartani az egész kocsi oszlopot. Most ne nézelődjek, mert alkalmazkodni kell egymáshoz, és hajtjuk egymást. Eszembe jutott, hogy Petőfi még elmondhatta azt, hogy én ábrándoztam, szóltam Erzsikéhez, ne válasszunk magunknak csillagot, és az országúton végig a szekérrel a négy ökör lassacskán ballagott. Ma viszont sok lóerős motorok száguldanak az országúton, ma nincs lassacskán ballagás, ma nem nézelődhetünk a csillagok világában, ma csak lefelé nézünk, oda szögezi a tekintetünket a hajtás, és ezért feledkezünk el arról, hogy ott fönt is van valaki. És ő irányítja az egész életet. Ezen nem változtathatunk, hogy a tempó fölgyorsult, és nem ez ellen kell derzenkednünk, mi most élünk a 21. század elején, ilyen körülmények között. De ma is ugyanaz a mi Istenünk, aki mindig is volt, és ma is ő tanít meg élni, mint ahogy az akkoriakat is ő tanította meg. Minden esetben néhány feladatot azért meg kellene próbálnunk megoldani. Az egyik az, hogy ahol és amennyire lehet, azért mégiscsak lassítani kellene. Nem mindig kötelező fölvenni a környezetünknek a pörgését. Lehet higgadtabban, nyugodtabban is élni, és ne izgasson minket az, ha közben mások előznek. Én ezt sose értettem, mióta autót vezetek, hogy miért lesz ideges valaki, ha megelőzték. Hát lehet, hogy ő azzal kockáztatja magát, vagy nagyon sietős dolga van. Mi közöm nekem ahhoz? És miért kell amiatt kisebbségi érzésemnek támadnom, hogy ő itt most gyorsabban hajt? Menjen, ha lehetősége van, baleset nélkül érkezzék meg. És én megmegyek tovább úgy, ahogy jónak látom. A fontos csak az, hogy a cél jó legyen. Helyes irányba menjek, és másoknak ne okozza kellemetlenséget. De nem kell mindig mindennel úgy rohanni. Aztán meg kell tanulnunk szelektálni. Nem kell nekünk mindenütt ott lennünk. Nem kell mindent megnézni, egy műsorban sem. Nem lehet mindent elolvasni. Nem lehet minden kapcsolatot egyforma intenzitással ápolni. Legyenek szempontjaink. De ehhez megint az élő Istennel való közösség kell, hogy biztos legyek abban, hogy mik az én helyes szempontjaim. Lehet, hogy Amannak az a fontos. Abban az élethelyzetben arra kell több időt fordítania. És az nem rossz. De nekem a magam helyén másként kell az erőmmel, időmmel gazdálkodni. De ebben Isten ad tanácsot. És itt hadd mondjak egy fontos szót, aminek a jelentőségét egyre nagyobbnak látom ebben a modern világban. A bőjt. A bőjt lényege az, hogy egy magasabb szempont érdekében, magasabb cél érdekében kész vagyok lemondani valamiről. Akármiről, ha az jó dolog is. De amaz fontosabb nekem, és úgy látom, hogy Isten most arra teszi a hangsúlyt. Akkor annak érdekében emezeket most mellőzöm, vagy egészen elhagyom. És nem leszek szomorú emiatt. És nem irigylem azokat, akik azt élvezhetik, és nem ítélem el azokat, akiknek meg most az a fontos. Csak ezt kell látni mindig, hogy ha Isten engedelmes gyermekei akarunk lenni, akkor a mi atyánk és urunk most hova teszi a hangsúlyt. És akkor ennek érdekében legyek kész lemondani, átmenetileg vagy néha végleg, valami másról úgy, hogy ne fájjon a szívem. Nem leszek szegényebb azzal, gazdagabb leszek. Hogyha azt csinálom, amit ő bízott rám, és akkor csinálom, amikor ő rendeli el az idejét. Hát gondoljunk Jézusra, a múltkor erről részletesen volt szó, hogy ő mindig az atya órájára nézett. A testvérei sürgetik, gyerünk, induljunk már, menjünk föl Jeruzsálembe, egy kicsit mutasd meg ott magadat, hogy dicsérjenek téged, aztán mi is ott sütkérezzünk a te fényedben, és azt mondja, hogy ti menjetek már is, a ti időtök mindig készen van. Az én időm még nincs itt. Sürgetik, és ő fölnéz egy láthatatlan órára, és ott a mutató még nem élt oda. És azt mondja, hogy én nagyon szeretlek titeket, de sajnálom, most még nem indulhatok. Aztán, mikor odaér a mutató, elindul. ez az atyától való teljes függés, és a neki való feltétlen engedelmeskedés, ami a leghétköznapibb tevékenységét is meghatározta. Nem befolyásolta, meghatározta. Ezt kell nekünk is megközelítenünk. Jézusi tökéletességgel nem tudjuk ezt, de ez kell, hogy a cél legyen, hogy én őszintén kiszolgáltatom magam az én Istenemnek, és tőle függök. Miközben a napi kötelességemet el kell végezni, azt ő sosem mondja, hogy azt ne végezzük el. De az időbeosztásban, az erőbeosztásban, a hangsúlyokban, a pénzköltésben, az emberi kapcsolatok ápolásában, mindenben szakadatlanul ő rá figyelek. Csendben légy, s az Úr vezet majd. Bízzunk ebben, hogy ő vezetni fog. És nem kell oda jutnunk, hogy a lélek végül leogy. Mert ebben a vele való közösségben a lélek mindig friss marad, és üzemképes, úgyhogy még másoknak is tud adni és segíteni. Amennyire lehet, tehát lassítani kell, meg kell tanulnunk szelektálni, aminek a lényege a bőjt, hogy egy magasabb cél érdekében valamiről készséggel lemondok, és meg kell tanulnunk újra összpontosítani és elmélyülni. Egyfajta lelki igényességet kell megtanulnunk és elsajátítanunk. Ne éljük be azzal, hogy átfutottuk azt a bibliai szakaszt, néhányszor már úgy is olvastuk, el is tudnám mondani nagyjából. Ez nem lelki táplálkozás. Isten friss mannát akar adni minden reggel. És ezzel az igényességgel kell megtanulnunk Bibliát tanulmányozni, imádkozni, egy-egy Isten tiszteletre készülni és azon részt venni, egy látogatást lebonyolítani. Ne csak annyi legyen, hogy kipipálhatom, hogy voltam nála, amíg kórházban volt. Na de mit kapott ő az alatt, a rövid idő alatt, amit ott töltöttem? Itt erről van szó. És esetleg mit kaptam én is? Rajta keresztül? Vagy azt csodálva, hogy Isten még egy ilyet is tudott használni, mint én vagyok? Ne éljük be kevesebbel, mint amit Isten ígér nekünk. Istennek csodálatos ígéretei vannak, amik érvényesek ebben a rohanó 21. században is. Ismerjük meg ezeket az ígéreteket. Ebben az évben a Biblia olvasás mellett Spurgeonnek, az Isten ígéreteinek tárháza című kis könyvét is elolvasom minden nap, azt a kis oldalt, és nem győzök csodálkozni, hogy mennyi drága ígéret, amikre mindre támaszkodhatunk, amikbe belekapaszkodhatunk, akár milyen szellemi viharok dúlnak is itt. Az időt illetően pedig ne gondoljuk, hogy elvesztegetett idő az, amit Isten előtt csendben megállva töltünk. Volt egy kedves idős atyai bátyám, akitől ezt a kifejezést tanultam, hogy termékeny tétlenség. Van ilyen. Termékeny tétlenség. Csöndesen állok az Úr előtt. Nem vesz ez igénybe órákat, mert egyikünknek sincs több óránk erre. De ha az az ott töltött idő intenzív, ha én oda ezzel az igényességgel, alázatos várakozással megyek, hogy Uram, én szeretnék most újra kapni tőled valamit, szeretnék világosan látni, szeretném a pálya módosítást elvégezni, hogyha nem az általad megjelölt pályán haladok. Egyáltalán kérem, hogy dolgozzál bennem, és állj szóba velem. Az ilyen imádságokat ő mindig meghallgatja, és nem megy el érintetlenül az ember. És még az egymással való kapcsolattartása is érvényes ez, hogyha rövidebb időnk van is rá, de az legyen intenzív. Legyen ott az eszem is, a szívem is, a figyelmem is, és így lesz az gyümölcsöző. Az Ézsaiás könyve 30. részében van egy nagyon megdöbbentő ige, amikor Isten a nép egyik nagy engedetlensége után mondja szomorúan nekik, hogy megtérve és megnyugodva megmaradhattatok volna. Csöndességben és reménységben erősségtek lett volna, de ti nem akartátok, hanem azt mondtátok, hogy lóra ülve futunk, ezért futnotok kell. És azt mondtátok, hogy gyors paripán elvágtatunk, ezért gyorsak lesznek üldözőitek is. Ézsaiás 30:15-16. Félelmes szavak. Benne van a csodálatos ígéret, megtérve vagyis lehiggadva és megnyugodva, megmaradhattatok volna. De azt mondtátok, hogy nem, hanem majd mi megoldjuk. Vágtatunk, versenyt futunk, akkor futnotok kell, amikor a bűne lesz a büntetése valakinek, akit nem jellemez az Istentől való függés és a neki való engedelmeskedés. Isten erre bátorít minket, és arra biztat, hogy ebben újuljunk meg. Jézus soha nem kapkodott, sehonnan nem késett el, még Lázártól sem, amikor mindenki azt gondolta, hogy néhány nappal korábban kellett volna jönnie. Így volt ez Isten dicsőségére való. Ott is az Atya órájára nézett, és neki engedelmeskedett. Tanuljuk meg ezt, és mélyüljünk el ebben, és vegyük észre az életünk felszínességeit, és engedjük, hogy Isten meggyógyítsa azokat. Sokkal többet fogunk kapni tőle, és sokkal többet fogunk tudni továbbadni másoknak. Imádkozzunk. Édesatyánk, bocsáss meg, hogy többször előfordult ez velünk is, hogy oda pillantottunk, láttunk valamit, gondoltunk valamit, és aztán mondtunk valamit. Csak éppen abból senkinek nem volt haszna, és nem is volt igaz. Nyisd ki a mi szemünket, hadd éljük tetten magunkat, és hadd tudjuk bűnnek ítélni a felszínességeinket. Köszönjük, hogy te mélyebb vizekre akarsz vezetni minket. Köszönjük, hogy önmagadat is sokkal teljesebben ki akarod jelenteni nekünk. Köszönjük, hogy a te igédnek sokkal mélyebb összefüggései vannak, mint amit eddig fölismertünk. És köszönjük a veled való imádságos párbeszédbe rejtett mélységeket is. Segíts minket nyugodtan és szeretettel egymás szemébe nézni. Segíts észrevenni azoknak a szükségeit, akikért felelősekké tettél minket. És adjál nekünk lelki gazdagságot, hogy tudjunk mivel sáfálkodni. Könyörülj rajtunk, hogy ne követelőzzünk, hanem tudjunk adni. És eközben hadd bontakozzék ki igazán a mi lelki életünk is. Segíts el minket sokkal gazdagabb a lelki élete, mint ami most van. Könyörgünk hozzád így együtt is, ami népünkért, országunkért, ennek a jövőjéért. Könyörgünk hozzád a földeken folyó munkákért, köszönjük a tavaszi esőt. Könyörgünk hozzád betegeinkért, különösen azokért, akiket most az elmúlt napokban operáltak meg. Adjál mindannyiuk szívébe békességet, reménységet, és ajándékozz meg őket gyógyulással. És kérünk, hogy taníts meg minket imádkozni is sokkal mélyebben, gazdagabban, őszintébben, egyszerűbben, mint ahogy eddig tettük. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Vegyük Isten áldását. Minden gondotokat őre jávessétek, mert néki gondja van rejátok. Amen.